Elkezdenénk akkor a mai utolsó konzultációnkat. Én elmondom az anyagból azt, amit még úgy érzem, hogy elmondanom kötelesség, és akkor a végén azért hagyunk egy kis időt, jó, hogy mindenki azokat a kérdéseket, amelyek a teljes anyaggal kapcsolatban, vagy annak valamely részével kapcsolatban fölmerültek, föltehesse, és akkor azokat is meg fogom válaszolni. Na most a hátralevő anyagrészünk ugye úgy néz ki, ami a mai konzultációra maradt, hogy a kötelmi jogot a szerződésekkel befejeztük, igaz? Tehát a múlt alkalomnak a vége az a szerződéstan, és annak is ugye az utolsó szerződése a társaság volt, illetve a megbízás, nem tudom, érintésszerűen vagy érintőlegesen. Tehát maradt még hátra egy rész a kötelmi jogból, és akkor ezt kívánom most egy órában leadni, vagy egy óra 10 percben, utána lesz egy 20 perces szünetünk, és akkor utána még egy óra 10 perces etáp, amelyikben pedig az öröklési jognak a legfontosabb részeit fogom elmondani. Jó, tehát akkor ott folytatjuk, hogy a szerződést annál végeztünk, és akkor ismétlés jelleggel tulajdonképpen visszatérnék csak még egyszer a kötelemnek a fogalmára, jó? Tehát ugye az egész kötelmi jog, amivel mi foglalkozunk, arra a fő fogalomra épül, hogy kötelem. Ugye erre emlékeznek obligáció, tehát a kötelem, mint obligáció. Elmondtuk róla, hogy egy kétoldalú jogviszony, igaz? Amelyben az egyik fél az adós, valamilyen szolgáltatás tanúsítására köteles, és ezt a másik fél, a hitelező, ugye tőle perrel is követelheti, igaz? Ez volt a kötelem fogalma. Ezt követően sok mindenről beszéltünk a kötelmi jog általános részében, de amire most visszatérni kívánnék szintén említési jelleggel, az az, hogy azt mondtuk, hogy a kötelem, ugye, tehát ezek a kötelmi jogviszonyok négyféle forrásból jöhetnek létre, igaz? Tehát kötelmi jogviszony keletkezhet a felek között szerződésekből, kontraktusokból. Létrejöhetnek ezek a kötelmi jogviszonyok szerződés szerítényekből, igaz, kvázi szerződésekből, vagy latinul kvázi kontraktusokból. Létrejöhet ilyen kötelmi jogviszony, ami jogosultságot és kötelezettséget keletkeztet két oldalon a felek számára deliktumokból, tehát magánbűncselekményekből, valamint a negyedik keletkeztetési forrás, vagy úgynevezett kötelem keletkeztető tényállás, volt a kvázi deliktumok, tehát a deliktumszerű tények, deliktumszerű cselekmények. Na most ebből a négyből a legfontosabb az a szerződések kategóriája, a szerződések különböző fajtái, ezekről mi a múlt alkalommal viszonylag kimerítően beszéltünk. A második lenne a kvázi kontraktusok, tehát a szerződésszerű tények. Erről szeretnék most néhány szót mondani. Tehát a kvázi kontraktusok, vagy ahogy a latin mondja, hogy kvázi kontraktusokból, kvázi ex contractu létrejövő kötelmek, tehát szerződésszerű tényekből létrejövő kötelmek, nyilván valamelyet hasonlítanak a szerződésekre, ezért hívjuk őket szerződésszerű tényállásoknak, azonban a különbség az minden esetben az, hogy tényleges szerződés nem jön létre a felek között, tehát tényleges szerződés nem jön létre a felek között, csak olyan, mintha szerződést kötöttek volna. Egy fél, a két fél közül az egyik úgy viselkedik, mintha a felek között szerződés állna fenn. Na most ebből a csoportból, a kvázi kontraktusok szerződésszerű tények csoportjából két lényeges esetet szeretnék kiemelni, két lényeges esetet, amelyek a mai napig szabályozva vannak a polgári törvénykönyvben, tehát nem véletlenül ezek a legfontosabbak, és amelyek nagyon életszerű eseteket vetítenek elénk. Az egyik ilyen a jogalap nélküli gazdagodás. Jogalap nélküli gazdagodás. Ugye gazdagodni mindannyian szeretnénk, jogalap nélkül gazdagodni azonban talán nem szeretnénk, mert ugye ebből veres kötelezettségeket keletkeztetünk saját magunkkal szemben. A jogalap nélküli gazdagodás a condictio sine causa nevet viseli a latin terminológiában, tehát condictio sine causa. A condictio az két dolgot jelent. Jelenti egyrészt magát a gazdagodás, mint cselekményt, ez nagyon lényeges, tehát kondíciónak nevezzük magát a gazdagodást, de ami ennél még fontosabb, és ezt kérem, hogy ne felejtsék el a tényállással kapcsolatban, hogy kondíciónak hívjuk magát a keresetet is, amelyet jogalap nélküli gazdagodás bármely esetében indítani lehet. Jó? Tehát a kondíció általában jelenti magát a gazdagodást, mint cselekményt, mint cselekedetet, mint tényállást, de ami ennél fontosabb, hogy jelenti a kondíció magát azt a konkrét keresetet, amelyet jogalap nélkül gazdagodás bármely esetén indítani lehet. Na most a jogalap nélküli gazdagodás az nem jelent más, mint hogy az egyik személy vagyonában valamilyen pozitív előjelű változás áll be, tehát egy személy vagyonában valamilyen pozitív előjelű változás következik be egy másik személy kárára. Jó? Tehát az egyik személy vagyonában pozitív előjelű változás, gazdagodás következik be egy másik személynek a kárára. Ez nem rossz hiszemű magatartás, mert ugye ez rossz hiszemben is elképzelhető, ha lopok, akkor is az én vagyonom gazdagodik, még a másiké ugye csökken, másiknak a kárára történik ez. Ez nem rossz hiszemű, ez sokszor jó hiszemben történik, vagy a felek részéről vétkesség nélküli magatartás, de mégis ez keletkezik. A felek között ugye nincsen szerződés, mert akkor megint más lenne a helyzet, nincsen szerződés, ezért hívjuk ezt jogalap nélküli gazdagodásnak. Nincsen okom, nincsen kauzám, nincsen jogcímem arra, hogy az én vagyonom növekedjék egy másik személy vagyonának a kárára, egy másik személy kárára. Na most a jogalap nélküli gazdagodásnak több esetét említi a tankönyv, ezeknek megvan a maga latin elnevezése is, latin kifejezés is van rá, ezeket tessék hát megtanulni, de mondjuk nem a legfontosabb része azért ennek a kötelmi jognak. Ilyen eseteket említ a jogalap nélküli gazdagodásra a tankönyv, mint például tartozatlan fizetés. Ez ugye ma is a leggyakoribb a jogalap nélküli gazdagodásnál, tartozatlan fizetés. Tehát amikor valakinek olyas valamit adok meg, amit valójában nem tartozok megadni, mert már valaki más megadta helyettem, mert én már korábban kifizettem, csak nem emlékszem rá, és ő letagadja, ugye akkor még rossz hiszemű is. Ezek a dolgok lehetnek azok, amelyek tartozatlan fizetést eredményeznek, és amelyek egy jogalap nélküli gazdagodást hoznak létre a másik félnél. Ilyen jogalap nélküli gazdagodás második eseteként említhetjük, ami még mondjuk érdekes, hát ez tulajdonképpen magyarul az elnevezését nem is nagyon szoktuk használni, csak latinul szoktuk mondani. Ez az az eset, amikor egy bekövetkezni remélt esemény okán adok valakinek, de ez esemény később nem következik be. És ezért az illetőnél jogalap nélküli gazdagodás áll be. Mondok egy példát, ugye jön a tavaszi időszak, meg a nyár, esküvők hada, gondolom önöknek is fáj a fejük, ilyenekre vannak meghívva, igaz? Nász ajándékot, mit adjunk? No, nász ajándékot megvesszük a párnak előre, elküldjük nekik, feladjuk, elküldjük, vagy elvisszük nekik akár, majd a pár összeveszik, lemondják az egészet, bukják a pénzt, mi bukjuk a bulit, ugye, és buknánk a nász ajándékot is, ha ez nem lenne egy jogalap nélkül gazdagodás az ő esetükben. Nyilván nem volt szerződés közöttünk meg a nász pár között, amikor a nász ajándékot adtuk, tehát szerződésszerű a tényállás, és jogalap nélkül gazdagodnak, mert az, amire ők ezt a nász ajándékot kapták, az az esemény végül is nem következik be, tehát ezt a nász ajándékot rajtuk perelni lehet, még egy dal csődíthetünk a nyakukba, azon túl ugye, hogy az esküvőjük is elmaradt, tehát ezt mindenki azért tartsa figyelemmel, jó? Ha nászpárként, ha meg nászajándékozóként van jelen egy ilyen viszonyban. Tehát ez például az esete a jogalap nélküli gazdagodásnak. Na most én erről tulajdonképpen többet nem is mondanék, hanem vegyük akkor a második esetet, tehát a szerződés szerű tényállás kvázi kontraktus második esetét. Ez a megbízás nélküli ügyvitel. Tehát a megbízás nélküli ügyvitel. Megbízás nélküli ügyvitel, a latin neve negotium gestum. Negotium gestum. Ugye a megbízás nélküli ügyvitel már nevében is emlékeztet minket egyik szerződésünk a megbízásra. A megbízásra, tehát itt már az elnevezésben is jól látszik, hogy egy szerződésszerű tényállásról van szó, amely azonban nem szerződés, mert nincs a felek között megbízás. Tehát a lényeg az, hogy olyan, mintha megbízás állna fenn a felek között, az egyik fél úgy jár el, mintha fennállna egy megbízás, valójában azonban nincsen megbízási szerződés közöttük. Jó? Nálam van a hallgatótársam indexe, anélkül, hogy ő megkért volna, beiratok neki egy jegyet az indexébe. Ez egy megbízás nélküli ügyvitel. Jó? Nem kért meg rá, mert ha megkér, akkor létrejön a megbízási szerződés. Nem kért meg, mégis beirattam az indexébe a jegyet. Eljártam az ő érdekében, anélkül, hogy megbízott volna ezzel. Na most a megbízás nélküli ügyvitelnek a gyakorlatban lényegében ugye két fajtája van a gyakorlatban. Az egyik az, amikor a másik érdekében eljárok, azért, hogy őt valamilyen károsodástól megóvjam, de nincsen erre megbízásom. Tehát eljárok a másik érdekében, azért, hogy őt... Még nem tudtam, hogy most hozzám szólnak, vagy... Jó, tehát eljárok a másik érdekében, hogy őt valamilyen károsodástól megóvjam, de nincsen erre megbízásom. Ez az, amikor beiratom az indexébe a jegyet, nemhogy lemaradjon ugye a jegybeírásról, a jegybeiratásról, és utána neki kelljen szaladgálni a tanár után, beiratom a jegyet. A másik eset, amikor van megbízásom, de a megbízás határai túllépem. Tehát ő csak arra kért meg, hogy mondjuk a főkollégiumot írassam alá, de arra nem, hogy a szemináriumi jegyet is beírassam az indexébe. Most már maradok ennél az indexes példánál. Jó? No, ez lenne a két esete, ami gyakorlatban előfordul. Hogyan bírálják ezt el a rómaiak? Hát az elsődleges szempont, amit vizsgálnak, hogy ténylegesen annak az érdekében történt-e az eljárás, tehát célirányosan annak az érdekében történt-e, akinek az ügyében én eljártam. Ez a fő szempont, amit vizsgálnak a megbízás nélküli ügyvitelnél ma is a jogászok. Tehát, hogy ténylegesen annak az érdekében, célirányosan annak az érdekében történt-e az eljárás, akinek az ügyében eljártam, akinek az ügyét vittem megbízás nélkül. Amennyiben ezt bizonyítani tudja az eljáró fél, akkor az ebből fakadó kárait, esetleges költségeit követelheti, tehát károkat, költségeket követelhet. Vele szemben azonban a leggondosabb eljárási felelősséget írták elő a rómaiak, tehát aki megbízás nélkül jár el, annak azonban Justinianus szerint már a leggondosabb gondosságot kell tanúsítania, hiszen senki nem kérte meg erre, ugye általában nem is tud róla az a személy, akinek az ügyében eljárnak, ezért a leggondosabb gondosságot kell tanúsítani, nagyon magas felelőssége van annak, aki így jár el. És természetesen peresíteni lehet nyilván, hát ugye ezért kötelem ez a jogviszony. Na most a szerződésszerű tényekről ennyit, röviden, és akkor átérünk a harmadik nagy tényállási csoportra, ezek ugye a deliktumok. Tehát kötelem létrejött még egyszer szerződésből, szerződésszerű tényekből, harmadrészt deliktumokból. A deliktum ugye egy fura kifejezés, mert ezt könnyedén lefordíthatnánk úgy, hogy azt mondjuk, hogy ezek bűncselekmények, de sajnos nem tehetjük meg, ugye, mert Rómában a bűncselekményeket két csoportba osztották. Voltak azok a bűncselekmények, amelyeket közbűncselekményeknek hívtak a rómaiak, közbűncselekményeknek, Ezeket krímeneknek nevezték, innen jön ugye az összes ma büntető joggal kapcsolatos kifejezésünk. Kriminálpszichológus, biztos hallották ezeket a bonyolult kifejezéseket. Kriminológia, kriminális, ugye, mint jelző is szoktuk mondani. Tehát ezek mind ugye a krímenből erednek, tehát a bűncselekmény fogalmát ma leginkább ebben visszük tovább. Ezek azonban a közbűncselekmények a jus publicum, tehát a római közjog területére tartoznak, és miért nem tanulunk, tehát ugye nekünk ezekkel lényegében részletesen nem kell foglalkozni. Csak zárójelben említem, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények tartoznak ide, tehát ugye a három fő bűncselekmény a rómaiaknál, a három fő bűncselekmény, az emberölés, a hazaárulás, ugye, milyen szépen nem ma is ez egy fő bűncselekmény lenne, ugye, hazaárulás, meg a felségsértés. Leköpöm a császár szobrát, ugye? Azonnali halál. Jó? Nem rá, hanem rám. Jó, tehát ez ugye a három fő bűncselekmény, amelyek közbűncselekménynek számítanak Rómában. Amelyek azonban gyakrabban előfordulnak, és számunkra is érdekesebbek, a jusztudátum szempontjából azok lesznek ezek a bizonyos deliktumok, amelyeknek a fordítása magánbűncselekmény, ugye hát jobbat nem tudunk kitalálni rá, de mindjárt látni fogjuk, hogy ezek tényleg bizonyos magánjelleget hordoznak. Nézzük, hogy mi választhatja el a közbűncselekményeket és a magánbűncselekményeket egymástól. Tehát miért lehet azt mondani, hogy teljesen más a kettő. Azon túl, hogy nyilván nagyon csúnya dolgokról van szó mindkét esetben, és mindkét esetben társadalomra veszélyes és bűnös magatartásokról van szó, de mégis mi az, ami a magán és közbűncselekményeket elválasztottak a rómaiak. A fő szempontok a következők. Ugye ki képviseli a vádat? Tehát egy bűncselekménynél az eljárás során, ugye ma számunkra természetes, hogy minden bűncselekmény az egész büntető a közjogba tartozik, tehát sajnos egyikünk se tudja azt elképzelni, hogy ő majd elmegy a bíróságra, és úgy ugye ordítozik azzal szemben, aki tőle valamit ellopott, megverte, sikasztott, nem tudom én micsoda. Nincs ilyen. Ma ugye a vádat, az ügyész, tehát mindenképpen ugye egy állami vádhatóság képviseli. Nem így volt ez Rómában. Rómában a deliktumok esetén, tehát a magánbűncselekmények esetén a sértett képviselte a vádat. Ugye? Egyből ezért kizárt, hogy a közbűncselekmény, ugye, hogy az emberölés az ne közbűncselekmény legyen, mert ott nem tudta volna képviselni a vádat a sértett. Igaz? Mert már nem ér. Igen. Tehát a magánbűncselekményeknél a sértett képviseli a vádat, a közbűncselekményeknél a vádhatóság, tehát volt Rómában vádhatóság, állami hatóság, nincs ezzel gond, de az csak a közbűncselekmények esetén lép fel. A másik nagy különbség, hogy ki folytatja le a nyomozást. Ugye ez ma is egy nagy, hogy mondjam, hát problémája mindig a bűncselekmények felderítésének. Ma mindig ugye a nyomozó hatóság, a rendőrség folytatja le a nyomozást. Rómában ez is más volt. Tehát a magánbűncselekmények esetén a sértett folytatta le a nyomozást, tehát neki kellett kiderítenie, hogy ki lehetett az elkövető, és az elkövetőt előállítatnia, oda cipelni a bíróság elé. A közbűncselekmények esetén szintén az állami hatóság folytatja le a nyomozást. És hogy valami jót is mondjunk most már ezekről a magánbűncselekményekről, mert eddig tulajdonképpen csak megnehezítettük az amúgy is megnyomorított sértetnek a dolgát, igaz? Most mondjuk valami jót is. A harmadik nagy különbség, hogy kinek jár a büntetés. Tehát, hogy a büntetés kit illet meg. Ugyanis. Ma is az egyértelmű számunkra, ugye, ha egy bűncselekmény során pénzbüntetés kiszabnak az elkövetőre, azt a pénzt nem mi kapjuk, hanem az államkincstár kapja. Nem így van ez Rómában, mert a deliktumok esetén, a magánbűncselekmények esetén a sértett kapja a büntetést, tehát a kirobott büntetés a sértettnek jár, közbűncselekmények esetén viszont ugye az állam gazdagodik ezáltal. Jó, tehát ez a három nagy különbség van közbűncselekmény és magánbűncselekmény között. A bűncselekmény fogalma azonban, ami egy modern fogalom, az megegyezik. Tehát ez nagyon lényeges, a bűncselekmény Nem tudunk erre jó szót mondani latinul, hogy bűncselekmény, mert az vagy deliktum, vagy krimen, tehát nincs igazából ilyen összefoglaló név. Ez a modern fogalom azonban rákaszintható a romaiak által kigondolt bűncselekmény fogalomra is. Gyakran kérdezzük vizsgán, de nagyon egyszerű. A bűncselekmény az egy jogellenes és bűnös magatartás, jogellenes és bűnös magatartás, amit a törvény büntetni rendel. Tehát jogellenes és bűnös magatartás, amit a törvény büntetni rendel. Jogellenes és bűnös magatartás. Három fogalmi eleme van tehát, és mind a háromat tessék nyugodtan aláhúzni, vagy kiemelni, vagy ha csak megjegyzik, az is elég. Tehát ugye jogellenes, törvénybe ütközik, nagyon lényeges, törvénybe ütközik. Bűnös. A bűnösség az azt jelenti, hogy vétkes az elkövető, ugye vétlenül nem lehet bűncselekményt elkövetni, szegény Toldi ugye ezért menekül, mert a malomkővel véletlenül eltalált valakit. Véletlenül Rómában nem lehet bűncselekményt elkövetni, csak vétkesen. Tehát a bűnösség az egyenlő a vétkességgel, magyarán vagy szándékosan, vagy gondatlanul lehet bűncselekményt elkövetni. Jó, ezt is tessék megjegyezni. Ezt minden bűncselekménynél meg is fogjuk nézni, hogy szándékos alakzatát büntetik, csak vagy a gondatlan alakzatát is. És a harmadik pedig az, hogy a törvény büntetni rendeli, tehát nem elég, hogy jogellenes, hanem a törvény valamilyen büntetést kiszab rá. Ezek egyébként azok a büntetőjogi elvek, amelyek a későbbiekben a büntetőjog klasszikus jogtudományá való válásának az időszakában megjelennek, és önök is ezeket fogják tanulni. Én most csak előjáróban elmondom, mert ezek nagyon, tényleg nagyon klasszikus elvei a büntetőjognak. Tehát van egy ilyen, hogy nullum crimen, így van, az egy jogtörténetből tanulták, színe lége, ugye? Tehát nincsen bűncselekmény törvény nélkül, ez az, hogy jogellenes, és ennek a párja, akkor ezt is biztos ismeri, nulla bűna színe lége, tehát nincs büntetés törvény nélkül, ez meg az utolsó szakasza a definíciónak, hogy a törvény büntetni rendeli. Jó, tehát ez a két klasszikus jogelv, ugye látjuk, hogy lényegében már Rómában is jelen volt, akkor is, hogyha ezeket így ebben a formában nem mondták ki, vagy nem fogalmazták. Na most, amit nekünk a deliktumokon most már, tehát maradjunk a magánbűncselekményeknél, felejtsük most el a közbűncselekményeket, minket ugye ezek érdekelnek jobban, tehát mit tudunk még mondani ezekről a magánbűncselekményekről általában? Amit mondani tudunk, az ugye leginkább a magánbűncselekmények elkövetése esetén indítható keresetekkel van összefüggésben. Tehát milyen kereseteket lehet indítani, milyen jellegű kereseteket lehet indítani akkor, hogyha valaki magánbűncselekményt követ el. Milyen jellegű kereseteket lehet indítani. Itt ismeretlen fogalmak köszönnek vissza, illetve nem köszönnek vissza, mert ismeretlenek. Tehát köszönnek. Jó, csak köszönnek. Ismeretlen fogalmak köszönnek nekünk. Ez első ilyen fogalompár az akció húra és az akció mixta. Ezekkel eddig nem találkoztunk. Ugye lefordítani nagyon egyszerű lenne, mert a púra az annyit jelent, hogy tiszta, a mixta meg annyit jelent, hogy vegyes, de ennek se értelme nincs így igazán, se a magyar fordításában nem szoktuk ezt használni. Tehát muszáj elmagyarázzam, hogy mit jelent. Az akció púra és az akció mixta, ez egy ellentét pár lényegében, tehát egy kereset, ami indítható delitum esetén, az vagy púra, vagy mixta akció, jó? Hogy mit jelent, az összefüggésben van az alatta található fogalompárral, amely az akció penalis és az akció rei persecutoria nevet viseli. Tudom, hogy láthat-e valamit, tehát ez így évvégére teljesen elhalványú közírásnak ittől. Tehát akció penalis és akció rei persecutoria. Nagyon érdekes, ugye, hogy az akció penalisban benne van a főn a szó, azt mindenki ismeri, tudja, a büntetés. Az akció penalis keresetek, azok csak büntetésre mennek. Tehát valamilyen büntetést határoznak meg, ami általában Rómában pénzbüntetés. Ritkább esetben ugye a tálió, de az nagyon ritka, tehát a szemet szemért elv, ami is hát hunyt a romaiaknál a köztársaság végére. Tehát az akció penális büntetésre menő keresett, hogy a elkövető valamilyen pénzbüntetés fizessen meg a sértetnek. Erre megy a kereset. A másik viszont az akció reperszekutória, ami kártérítési keresetet jelent, tehát nem büntetésként egy pénzösszegkirovását, hanem felmérik azt, hogy a bűncselekmény által az illető vagyonában milyen kár keletkezett, értik ezt? Tehát lopnak valakitől. A lopás ugye, majd látni fogjuk, hogy milyen keresetet eredményez, nyilván az illető vagyonában egy mínuszt keletkeztet, hiszen elloptak tőle 2 libát, akkor mínusz 2 liba értéke ugye az ő vagyona, tehát ennyivel csökkent a vagyona. Na most egyik az, hogy megbüntetik az elkövetőt, a másik pedig az akció relik perszekutória, hogy valamilyen kártérítést rónak ki rá, tehát fizesse meg a 2 liba értékét, vagy mit tudom én, ugye, de nem büntetésként, hanem azért, mert ő vagyoni kárt okozott. Értik a kettő közötti különbséget? Jó. Na most a romaiak erre azt mondták, hogy mind a kettőt lehet indítani, tehát mind a 2 dolog követelhető egy deliktum esetén, tehát ha valaki bűncselekményt elkövet, akkor büntetést is lehet rajta követelni, penális akcióval, és kártérítést is lehet rajta követelni. De ez úgy néz ki, hogyha a bűncselekmény esetén indítható kereset akciótúra, tehát tiszta büntetőkereset, mondjuk így magyarul, tiszta büntetőkereset, akkor az csak főnára megy. Tehát a tiszta büntetőkereset, az csak büntetésre megy, és akkor mellette lehet indítani egy vagyoni kártérítésre menő keresetet. Értik ezt? Tehát magyarán, aki egy lopást elkövetett, az ellen indíthatok egy penális akciót, hogy kiszabjanak rá büntetés jelleggel egy bizonyos pénzösszeget, és párhuzamosan, úgy mondjuk ezt, hogy halmozhatók a keresetek, halmozhatom ezt a keresetet egy vagyoni kártérítésre menő másik keresettel. Hát ez a mai jogi gondolkodás, hogy idegen, tehát ma ilyen nincsen. Illetve hát így is elképzelhető, mert lehet egyszer, hogy a büntetés polgár igényt is valakivel szemben előterjesztem ide, most ebben nem menjünk bele. Tehát ezt csak a deliktumból fakadóan lehetett büntetőkeresetet, és mert az úra akció, akkor az önás, és mellette egy reperszekutória. Ennél egyszerűbb eset a mixta akció esete, tehát amikor a deliktumból fakadó kereset vegyes, mert ha vegyes, valószínűleg van, aki már kitalálta, az magába olvasztja a penális akciót és a reperszekutóriát. Tehát akkor nem lehet halmozva 2 keresetet indítani, mert a mixta akció az önmagában egy olyan pénzösszeg kiszabását eredményezi, amiben már benne van a büntetés is, és benne van a kártérítés is. Jó? Tehát erről tulajdonképpen ezt kell megjegyezni. Ha a vizsgán ez kérdés, akkor ezt kell leírni, az akció úra, az ugye olyan visszabüntető kereset, amely csak penális akció, csak büntetésre megy, az akció mixta pedig olyan vegyes jellegű büntetőkereset, amely egyszerre büntetésre és vagyoni kártérítésre is irányul. Hogy melyik kereset milyen, azt a maga idejében majd megbeszéljük. Egyetlen ilyen dolgot még a keresetekkel kapcsolatban, itt a deliktumokhoz fűzve szeretnék elmondani. Szintén olyan kifejezésekkel van dolgunk, amelyekkel még nem találkoztunk. Actio vindictam spirans, az egyik legszebb kifejezés. Magyarra lefordítva annyit jelent, hogy bosszútól lihegő kereset. Actio vindictam spirans, ugye egy ilyen igazi büntetőjogi szellemmel átigatott elnevezés, ez bosszútól lihegő. Bár mondjuk ez rá lenne bizonyos modernkori magatartásokra is természetesen, és ezzel szemben az akció popularis, aminek hát nem nagyon van populáris akció, tehát le tudjuk fordítani. Na most a kettő között mi a különbség? A bosszútól lihegő, tehát akció vindictam spirans személyhez kötött keresetek. Azért bosszútól lihegő, mert csak az, aki bosszútól liheg, indíthatja. Tehát magyarán az a sértett, akivel szemben a bűncselekményt elkövették, csak ő indíthatja, és csak azzal szemben, aki a bűncselekményt elkövette. Magyarán nincsen jogutódlás, nem száll át, a kereset indítási jogosultság sem a sértett jogutódjaira, sem az elkövető jogutódjaira. Csak az indíthatja, aki elkövette, csak az ellen, aki elkövette. Ilyen mondjuk a személysértés. Jó? Mert nyilván nincsen értelme az ilyen esetben beálló jogutódlásnak. Tehát valaki rólam az évfolyamban, nem tudom én, azt terjeszti, hogy nem tudom én, az egyik lábam mű, vagy teljesen mindegy, és akkor én ezt megtudom, akkor én vele szemben indíthatok egy személysértés elleni keresetet, és csak őt perelhetem, és csak én perelhetem. Tehát, hogyha én közben tényleg levágják a lábamat, és a műtétben mondjuk elhúnyok, akkor az én rokonai már vele szemben nem indíthatnak keresetet, nincsen ennek értelme. Ugye, tehát ezt akarja kifejezni, ez a vindictum spirans. A másik, az actio popularis, viszont ugye ezzel ellentétben bárki által indítható büntetőkeresetet jelent, ilyen egyébként a büntetőkeresetek többsége, tehát bárki által indítható, és az elkövető jogutódjaival szemben is indítható kereset. Actio popularis, ezért popularis. Ilyen például a sírgyalázás esete, mert ezt úgy értelmezték a romaiak, hogy ez egy egész vallási irányzattal szemben történik, amilyen vallási szertartás szerint az illetőt eltemették, vagy az istenekkel szembeni gyalázás, és ezért mindenkit megillet a keresetindítási jogosultság. Jó? No, ennyi lenne akkor bevezetésképpen a deliktumokról, és akkor térjünk rá a konkrét deliktumokra, tehát magukra, azokra a magánbűncselekményekre, amelyeket a romaiak egyként szabályoztak. És ebből is lényegében én a három civil jogi törvényi tényállást, tehát a három civil jogi deliktumot fogom részletesebben elemezni. Tehát a három civil jogi deliktum, amelyek már a civil jog által szabályozva voltak, de a későbbiek során is végig megmaradtak, mert a legtipikusabb bűncselekményekről van szó. Ezek a következők. Ugye a legfontosabb bűncselekményünk mindig ezzel példálozunk a furtum, tehát a lopás. A furtum a lopás. A lopásnak lényegében van egy roma jogi definíciója, amiben minden lényeges elem bele van olvasztva. Ez a következőképpen hangzik, a lopás, a furtum. Idegen ingó dolog, bűnös elvétele, tehát idegen ingó dolog bűnös elvétele, vagyoni haszonszerzési célzatta. Tehát idegen ingó dolog bűnös elvétele, vagyoni haszonszerzési célzatta. Nézzünk minden szót meg benne röviden. Ugye az idegen az azt jelenti, hogy engem a dolog nem illet meg. Általában azt jelenti, hogy ez a dolog nem az enyém, tehát ez a dolog valaki másé. Ugye az idegen az világos. Az ingó az azért van, mert telket lopni nem lehet. Ugye telket lopni nem lehet, tehát túl vagyunk már hófejek a naivitásán, aki azt hiszi, hogy az erdő közepén álló házacska senkié. Ugye ezt ma mindenki tudja, hogy a telek valakié, de a telket megragadni sem lehet. Tehát ilyen nincsen. Tehát idegen, ingó dolog. Én itt zárójelben egyébként hozzátenném, és bizonyos romai jogászok hozzá is teszik, hogy értékesnek kell lennie, mert értéktelen dolgot sem lehet lopni, mert az nem számít lopásnak. Tehát ha egy hosszú zsebkendőt elveszek valakitől, akkor ugye hát ennek nincsen értéke a dolognak, ezért ez nem lopás. De ezt hagyjuk, mert a tankönyvi definícióban ez nincsen benne. Tehát idegen, ingó dolog. Bűnös, ez nagyon lényeges, tehát vétkes. A vétkes az azt jelenti, hogy ha mondjuk én a hátul levő kabátok közül egy az enyémhez tökéletesen hasonló, egymás mellett ló, és az óra végén nagy megnyugvásomban, hogy véget ért a fél év, ami persze nekem inkább szomorúság, önöknek megnyugvás, elviszem a saját kabátom helyett a másikét, ami tök ugyanolyan, teljesen véletlenül, akkor ez nem számít lopásnak, jó? Tehát bűnös, ha rájövök, akkor már igen, hogy ha nem hozom vissza, ugye? Tehát akkor már bűnössé válok, de amíg véletlenül elviszem a kabátot, ez nem lopás, tehát bűnös. Az elvétele, ugye az annyit jelent, hogy birtokba vétele. Tehát ugye a lopást nem lehet gondolatilag elkövetni, de jó lenne, ha az a táska az enyém lenne. De jó lenne, ha az ő mobiltelefonom az enyém lenne. Ugye ez nem lopás. Tehát bűnös elvétele, birtokba vétele, megragadása. És ami nagyon lényeges szintén, hogy haszonszerzési szándékkal. Haszonszerzési szándékkal. Tehát azért, hogy én valamilyen hasznot húzzak az egészből. A Her című filmet biztos látták, ugye azért többségében velem egy generáció ül itt a teremben. Talán emlékeznek, amikor volt az a tavacs jelenet, és a Berger bement ott ugye úszni azzal a gyönyörű sillával, azzal a nagy vöröshajú nővel, és akkor ott ugye hát a ruháikat kihagyták a parton, ugye ez ugye hippi korszakban játszódik, és az egész olyan felszabadult. És a ruhákat addig ott a haverok ugye eltüntették, hogy jaj, már milyen izgalmas lesz, hogy mesztelni kijönnek a vízből, és nem tudnak mit kezdeni se egymással, se önmagukkal. Na, ugye itt a vagyoni haszonszerzési célzat nincsen meg. Tehát a ruhákat nem azért vitték el onnan, nem azért vitték el onnan, hogy azokat eladják, vagy nem tudom én, ők maguk hordják, hanem hogy megvicceljék a csapatot, és jót röhögjenek ugye rajtuk, ahogy ez meg is történik a filmben, tehát nem vagyoni haszonszerzési célzattal, jó? Ezek lennének a lopásnak az elemei. Na most a lopásról ezen túl ugye beszélnünk kell olyan értelemben, hogy mire lehet elkövetni. Tehát milyen módon vagy mire lehet elkövetni, mert a romaiak érdekes módon különbséget tettek háromféle lopás között. Ezt megint a mai büntetőjog, tehát ma a mai gondolkodás nem ennyire cizellált, de talán nincs is ennek ma ilyen jelentősége. A romaiak azt mondták, hogy lopni lehet. Furtum rei, tehát dolgot, ez a klasszikus lopás. Furtum rei, dolog lopás. Lopni lehet usus, tehát használatot, furtum usus, használatlopás. És lopni lehet birtokot is, furtum possessionis, tehát mindjárt fogom mondani a példákat. Ezt a három lopást különböztették meg a romaiak. Nézzük a dolog lopást, de erről igazából nincs mit beszélni, mert ez tényleg az alapesete a lopásnak, tehát amikor másnak a dolgát elveszem azért, hogy én nekem ezzel ugye hasznom legyen, vagy ebből hasznom legyen. A második a furtum usus. A furtum usus használat lopás azt jelenti, hogy kaptam egy dolgot, ami jogalappal, tehát kauzával van nálam, bizonyos használatra, de nem arra használom, hanem valami más célra. Akkor használatlopást követek el, és ha bár ez általában szerződések keretében fordult elő, ezt a romaiak egy külön büntetőjogi tényállásként értékelték. Tehát, mondjuk, ugye tanultuk a szerződéseket haszonkölcsön. Elkérem a szomszéd lovát, hogy A-ból B-be lovagoljak ugye a lóval, tehát elmenjek Rómából a kikötőbe, mondjuk Osztriába kilovagoljak, mert érkezik valami szállítmány, rabszolgaszt, hajó, amit én mindenképpen meg akarok nézni. Közben a barátaim leszólítanak az utcán, hogy tehát ez egy igazi versenyló, amivel te közlekedsz, nincsen kedved jönni most, és akkor az arénába futni vele egy kör. Hát, dehogy nem, hogy végignézem én is a lovat, ez pont jó lesz arra, hogy én még ott pénzt is nyerek ezzel a lovat, és rögtön rabszolgát is tudok majd venni ugye a kikötőbe, benevezek a versenyre, futok egy kört, nyerek vagy nem nyerek, tök mindegy. Elkövettem a használatlopást, mert a lovat én arra kaptam, hogy Rómából a kikötőbe kilovagoljak meg vissza, nem pedig arra, hogy versenyezzek vele. Most ugye ennek mi a következménye? Ha elkövettem a használatlopást, akkor én tolvajjá válok, hiszen loptam. És hogyha loptam, ugye, akkor tolvajként késedelmes adós formájában felelek, magyarán a viszmajorért is felelni fogok. Tehát ennek ez lesz az eredménye kötelmi jogilag. Jó? Nem büntető jogilag, de szerződésanilag. A harmadik eset a furtum possessionis, tehát a birtoklopás. A birtoklopás az annyiból speciális, hogy itt a dolog az enyém, tehát itt nem olyan értelemben idegen ingó dolgot tulajdonítok el, hogy nem az én tulajdonom, mert itt a dolog az enyém, csak nincsen jogom a birtoklásához. És én mégis birtokba veszem a dolgot. Jó, ennek a tipikus esete a kézizálog. A kézizálog. Ugye? Tehát amikor az egyikük kölcsön kér a másiktól, ez az év elejétől mondott példa, igaz? 10.000 forintot, és azt mondja, hogy addig zsálomba odaadom a római tankönyvemet. És közben rájövök, hogy ú, de hülye voltam, mert a hétvégén tanulni akartam, és visszacsempészem a büntető a római jogi tankönyvet az ő táskájából magamhoz. Most a tankönyv az enyém, tehát itt ugye klasszikus értelemben nem követek el lopást, de birtoklopás mégis a rómaiak szerint, mert hogyha kézizálóba adtam egy dolgot, akkor azt nekem, mint tulajdonosnak nincs jogom birtokolni, amíg a kézizáló tart. Tehát ezáltal elkövetem a birtoklopást. Jó? És ezt ugyanúgy minősítették a rómaiak, mint a többi esetben. Na most milyen keresetet lehet indítani, és mire megy ez a kereset, hogyha lopás követett el valaki? Bármelyik tényállás szerinti lopás. A keresete a furtumnak akció furti, tehát ez a lopás keresete, akció furti, és változó, hogy a kereset milyen főnára megy, tehát mi az a büntetés, amire megy. Így jegyzem meg, hogy az akció furti, az előbb tanultak közül púra akció, tehát csak büntetésre megy, csak főnára megy. Mellette lehet indítani vagyoni kártérítésre menő keresetet is, de maga a furti akció, az akció furti csak főnára megy. Ez a főna a dolog értékének kétszerese, háromszorosa vagy négyszerese. Tehát a büntetés, amire büntetik az elkövetőt, amennyiben ez bebizonyosodik, a dolog értékének az egyszerese, kétszerese, vagy háromszorosa, vagy négyszerese, egyszerese nincs. Tehát minimum kétszerese. Mitől függ az, hogy hányszorosát kell fizetni? Attól függ, hogy a lopás tettenért, vagy nem tettenért lopás. Ugye ez is egyébként mutatja a romaiak nagyon komoly gyakorlati érzékét, hogy pontosan tudták, hogy a nyomozás nem 100%-os sikerre vezet, ugye? Most nem kell a modern joggyakorlatból más felhoznunk, mint azt a szörnyű Móri népszállás esetét, igaz? Hány vádolt volt már, hány elítélt, senki sem tudja követni, a bíróság se, azért, mert ugye a nyomozás nem vezet 100%-os eredményre. Tehát lehet azt mondani, hogy ő lopott, de hogyha én nem értem tetten, akkor ez nem 100%. Ezért mondták a rómaiak, hogy különbség van a furtum manifestum, a tettenért lopás, megtalálom nála a dolgot, miközben megy el ugye a kerítés alatt, valahogy próbálja a két libát, amelyik ott gágok kicsempészni a kertemből, és én egy nagyot csapok hátulról a tarkójára, hogy megvett a büdös tolvajt, akkor ez egy furtum manifestum, ugye tettenért lopás, mivel itt tudja, hogy ő volt a tolvaj, ezért itt négyszeresre büntetik. Nincs tévedéses lehetősége, ki van zárva. Nyakon csíptem a tolvajt. És különbséget tettek a furtum nem manifestum, tehát a tetten nem ért lopás esete között, amikor egyáltalán nem biztos, persze én hiszem, hogy ő volt a tolvaj, de ennek ugye konkrét tárgyi bizonyítékai vagy bizonyíthatósága nincsen, 100%-os bizonyosság nincsen, mivel a tévedés lehetősége benne van, ezért itt csak kétszeresre büntették a tolvajt. Kétszeresre büntették. És akkor a levegőben lóg még a háromszoros büntetésnek az esete. A háromszoros büntetés esete egy olyan sajátos helyzet volt, amit csak a civil jog ismer, tehát ezt a későbbi korok már nem ismerik, amikor házkutatással találtam meg a dolgot valakinél. Mert ugye az, hogy ő nála van a dolog a házában, az mondjuk erős bizonyítéka annak, hogy ő is lopta el, de megint csak nem 100%, mert azt tudom, más is becsempészhette. Erről zárójelben mondom csak el azt a pikáns részletét, hogy ezt a házkutatást egyébként ugye kötényben, tehát egyetlen kötényben végezhette maga a sértett, nyilván azért, hogy ő oda a tárgyat becsempészni ne tudja. Tehát ugye a kötény alatt maximum egy bármit fér el, de az ott van, tehát ugye már még egy dolgot ne lébe tenni, nem fogunk tudni. Ezért aztán egy szál köténybe bemegy az illető, és hogyha megtalálja a dolgot, amit ő keresett, akkor ez háromszoros büntetés eredménye. Jó, úgy látom, ez a kötény téma, ez így elszabadította a fantáziát, de most egy picit még térünk vissza ide a romai jó vezeire, jó? a kettőt elmondom, és akkor utána tartunk is egy szünetet. Tehát két másik civil jogi deliktum van. Még. Az első volt a furtum, a második akkor az injúria. Az injúria az injúria egyben. Egybeírva. Tehát az injúria az két dolgot jelent. Jelent egyrészt általában a jogellenességet. Mivel maga szó szerint ugye a kifejezés ezt jelenti. Injúria, jogellenesség. Ez a nagyon általános értelme. És speciálisan jelenti a személysértés, mint magánbűncselekmény. Személysértés. Na most a személysértés tényállásán belül, tehát az injúrián belül, amely a különbséget tettek, a személyt ért testi károsodás, tehát magyarán a testi sértés, ugye ezt ma így mondjuk, tehát személysértésen belül különbséget tettek testi sértés, úgynevezett reál injúria, testi sértés, és becsület sértés, úgynevezett verbál injúria között. Tehát reál injúria az a testi sértés, és verbál injúria a becsület sértés között. Ugye a kettő azért elválasztható egymástól. A testi sértés esetére a romaiak azt mondták, hogy a 12 táblás törvény felsorolja a tényállásokat, csonttörés, tagcsonkítás, ilyenek. Itt a büntetés az vagy tálióból, tehát szemet szemért, a 12 táblás törvény is azt mondja, ha valaki másnak a tagját megcsonkítja, a büntetése tálió legyen, tehát ha levágta a karját, kiszúrta a szemét, nem tudom én, akkor ugye tálióval büntetik, a későbbiek során pedig konkrét pénzbüntetés van. Tehát az a injúria testi sértés esetére konkrétan szabott pénzbüntetést állapítottak meg a romaiak. 5 arany, 25 ász, nem tudom én. Jó, a másik meg ugye a verbál injúria, a személysértés, aminek szintén 1000 tényállás, a személysértésen belül ugye a becsületsértés, tehát a verbál injúria, aminek számtalan változata lehetett a fűsüketítő macska zenén keresztül, vagy attól kezdve a másra ártó éneket énekelni, szemmelverés, az összes ilyen lehetőség, nyilván csúnyákat mondani, stb. Ez mind a verbál injúria körébe tartozott, és ennek is általában konkrétan szabott pénzbüntetése volt. A kereslet az injúria esetén az akció injúriárum, ami szintén pura akció, tehát a konkrét büntetésre csak a bőnára irányul. És itt most mondok még egy dolgot, ami a furtumhoz is tartozik, hogy a furtumot is és az injúriát is csak szándékosan lehetett elkövetni. Tehát lopni nem lehet gondatlanul, és testi sértést vagy becsületsértést okozni sem lehet gondatlanul. Tehát mind a kettőt bűnös alakzatát tekintve csak szándékosan lehetett elkövetni. Jó? Meg vagyunk akkor az injúriával is, és akkor a harmadik deliktum, egyben mondjuk részletes tárgyalás alatt eső utolsó deliktumunk, ez a hosszú nevű, ami azonban, és ezért kérem, hogy figyeljenek, egyrészt mert ez professzor asszony egyik kutatási területe, illetve a tanársegéd úr Pozsonyi Norbert kutatási területe, már hogyha ugye neki mondjuk tavaly végzett van ilyen, de tegyük fel, hogy van neki ilyen, és akkor ő erről kutat, jó? Tehát ez a dátum injúria dátum, de nem csak ezért fontos, mert nyilván ők vizsgálni miatt ezt kifejezetten kérdezik, hanem a másik, ami miatt még inkább fontos ez az önök számára, különösen a további tanulások miatt, mert ennek a deliktumnak a nyomán alakul ki tulajdonképpen a modern polgári jogi kártérítés is. Ugyanis a deliktum magyar neve jogellenes károkozás. Tehát a datum iuria datum jogellenes károkozás. Jogellenes károkozás. Ha büntetőjogiasan akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy rongálás. Dologrongálás. A jogellenes károkozás azért jobb, mert a latinhoz is jobban igazodik. Ugye mit jelentenek ezek a szavak? Damnum, kár. Injúria, jogellenes. Dátum, do, dare, adni, okozni. Jogellenesen okozok kár. Ez tökéletesen visszaadja az a magyar kifejezés, hogy jogellenes károkozás. Hát ennél jobb nem kell. Na most ezt a jogellenes károkozást a rómaiak nagyon korán, még a köztársaságkor közepe táján, van fontos dátumunk is sajnos, úgyhogy nyilván ezt meg kell tanulni, a Krisztus előtti 286-ban, tehát Krisztus előtti 286-ban egy törvénnyel alkották meg, amely törvény a Lex Aquilia nevet viseli. Tehát a jogellenes károkozás, mint civil jogi deliktum, Krisztus előtt 286-ban a Lex Aquilia elnevezési törvénnyel kerül be a római jogi szabályozásba. A Lex Aquiliának, ennek a törvénynek három fejezete volt, amiből minket fura módon az első és a harmadik fejezet érint, mert a második az nem erről szól. Az első és a harmadik fejezet szabályozza a damnum iuria dátumnak, a jogellenes károkozásnak a két egymástól eltérően büntetendő esetét. Az első fejezete a törvénynek azt mondja ki, hogy ha valaki idegen farmot vagy rabszolgát megöl, tehát másnak az állatát vagy a rabszolgáját megöli, akkor jogellenes károkozást követ el, és ezért a dolog egy évre visszamenőleges legmagasabb értékét köteles megfizetni. Tehát egy évre visszamenőleges legmagasabb értékét. Magyarán, ha megöltem a rabszolgát, akkor azt kell megnézni, hogy az a korú, izomzatú, nem tudom, munkaképességű, képzettségű rabszolga az elmúlt egy évben mikor érte a legtöbbet a piacon. És azt a legmagasabb piaci értéket kell megfizetnem. Jó? Ha más barmát vagy rabszolgáját megöltem. A harmadik fejezet pedig az enyhébb károkozás szabályozza. A harmadik fejezet idegen rabszolga vagy baron megsebesítése. Tehát idegen rabszolga vagy baron megsebesítése. Illetve egyéb töréssel, zúzással, égetéssel okozott károk. Tehát idegen rabszolga vagy baron megsebesítése, tehát nem ölöm meg, csak megsebesítem, vagy egyéb töréssel, zúzással, égetéssel okozott károk. Felgyújtom a másiknak a, nem felgyújtom, mert az, de az is lehet, felgyújtom a másiknak a pajtáját, vagy az én pajtámból átterjed a tűz a másikére, ez is annak innesül mondjuk égetés, jó? Tehát damnum iuria dátumnak ez a, ja, és hogy mi itt a büntetés, bocsánat, tehát itt a büntetés bizonyos szempontból enyhébb, mert csak az elmúlt 30 napra visszamenőleges legmagasabb értéket kell megfizetni. Tehát nem egy évre visszamenőleges legmagasabb értéket, hanem 30 napra visszamenőleges legmagasabb értéket kell megfizetni. A dátum iuria dátum, tehát a jogellenes károkozás, szemben az előző két bűncselekménnyel elkövethető volt szándékosan is, és gondatlanul is. Ez nagyon lényeges, tehát szándékosan is és gondatlanul is elkövethető. Ugye lopni nem lehet véletlenül, mert akkor az nem lopás. De gondatlanul el lehet követni egy károkozást, mondjuk például ezzel, hogy a pajtámon a tüzet nem oltom el elég gyorsan, és ugye akkor átterjed a szomszédra is. gondatlan is el lehet követni, és a gondatlanságnak ezt a sajátos alakzatát éppen ezért culpa affiliánának hívták egyébként a rómaiak. Tehát culpa affiliánának. A dátum iulia a dátum, megint csak ellentétben az előzővel, keresetében egy akció mixta lesz. A kereset nevét elfelejtettem felírni, ugye a törvénynek a nevéből jön, tehát úgy fog kinézni, hogy akció, légis, aquilié, akció légis, aquilié, ami most már nem egy kúra, hanem egy mixa kereset lesz, tehát magában hordozza a büntető jelleget is, a fönális jelleget és a vagyoni kártérítés jellegét is. Mind a kettőt egymást dolgozza. Tehát ha valaki ilyet akar indítani, akkor csak ezt indíthatja. Mondok egy példát, és akkor ezzel a deliktumokat lényegében lezárjuk. Van a digesztában egy olyan tényállás, hogy valaki lovakat vérelt, és a vérlet során ezeket a lovakat túlhajtotta, és a lovak megdöglöttek. És azt mondja a jogtudós, hogy két kereset áll a rendelkezésére a bérbeadónak, ugye a bérletet tanultuk, de vagy az egyiket indíthatja, vagy a másikat. Mi lehet ez a két kereset? Az egyik ugye nyilván az akció légis aquilié, mert gondatlanul megölte az idegen állatot, igaz? Tehát a lex aquilié első fejezete alapján gondatlan károkozás történt, de mivel ez akció mixta, vagy ezt indítja, vagy megindítja a bérleti szerződésből fakadó keresetet, tehát az akció lokátit, ugye a lokáció kondukció, a bérlet, emlékeznek erre, az akció lokátit, mint bérbeadó, megindítja a bérlő ellen. De vagy az egyiket, vagy a másikat, mert ugye az egyik az vagyoni kártérítésre megy, a maga az akció lokáti, a másik pedig egyben büntetés jelleget is magába hordoz. De mivel ez mixta, nem lehet a kettőt halmozni, nem lehet párhuzamosan megindítani. A kötelmi jogot azzal fejezném be akkor, hogy a deliktumok közül a prétori deliktumokat egy-egy mondattal azért legyenek kedvesek megtanulni, elemezni, jó? Tehát az olyan szinten, mert ezeket szoktuk részletesen kérdezni, a prétori deliktumok, amelyek újak, ugye, tehát a prétorázzal kialakított deliktumok egy-egy mondattal jellemezhetők, a tankönyvben is nagyon röviden vannak leírva, és ugye az utolsó tényállása a deliktumoknak, a kötelmi jognak, ezek a kvázideliktumok, amelyek szintén ugye egy-egy mondattal nagyjából leírhatók. Nem is szoktuk kérdezni egyébként a kvázideliktumokat, szinte egyáltalán vizsgálni. Ami kimaradt a kötelmi jogból, ha erről ugye említést sem tettem, akkor annyira hívnám fel a figyelmet, hogy a késedelem témaköre, tehát a késedelem témaköre, ami szerintem világos, tankönyve is teljesen egyértelmű, jól le van írva, azt kellene még tudni, valamint a kötelmek biztosítékait, tehát a kötvér, foglaló, bánatpénz, kezesség, nagyon lényeges. Tehát ezt a négy biztosítékait a kötelmeknek mindenféleképpen szabályokkal együtt meg kellene akkor még a tankönyvből tanulni. Az utolsó órát, ami most a szünet után következik, azt az öröklési jognak szenteljük, mert ugye arról még egyáltalán nem volt időnk beszélni. Jó, és akkor félkor folytatnánk.